Jó estét kívánok! Minden kedves versenyzőnek. A mai nap folytatjuk azt, amit elkezdtünk még az ünnep előtt. Ugye a melankólia és a rossz hangulat és a depresszió. Ugye visszaemlékeztek, akkor arról beszéltünk, hogy ennek több oka is lehet. Lehettek materiális okai, tehát a rossz megélhetés, rossz egészség, rossz emberi viszonyok, és így tovább, és így tovább. De hát lehetnek lelkiismereti okai is, amikor az embernek valami nyomja a lelkiismeretét, tehát hogy erkölcsi vagy lelki okai is. És mind a kettőt kiveséztük. Az elsőről, amikor materiális okai vannak, akkor azt mondtuk, hogy hát a legjobb arra gondolni, azt a meditációt alkalmazni, hogy minden, ami velünk történik, az tulajdonképpen jó, akkor is, hogyha rossznak tűnik, és csak azért tűnik rossznak, mert nem értjük azt, hogy mi van mögötte. És egy példát mondtunk, hogy a gyerek az is akkor gondolja, hogy rossz, amikor a papa komolykodik vele, vagy szigorú vele, azért gondolja, mert nem látja át az egész képet, és nem látja, hogy az hosszú távú fejlődése szempontjából miért jó. Velünk is így van, hogy Istennél nem várhatjuk el, hogy mindent megértünk, amit ő csinál. Tehát próbáljuk ez egy olyan módszer, amivel tudunk magunkon segíteni, hogy hiszünk abban, hogy minden, ami történik velünk, az is, ami rossznak tűnik, az is tulajdonképpen jó. A másik módszer pedig, hogy hát a másik téma pedig ugye nem a materiális problémák, hanem a szellemi, lelki dolgok. Erre azt mondtuk, hogy hát ez nagyon jó, hogy van, hogy az embernek van lelkiismerete, és az furdalja is néha, az egy jó jel, de nem mindegy, hogy mikor. Ha ez csak úgy spontán jön, akkor az annak a jele, hogy itt ez csak azért van, hogy még jobban lehúzza az embert kedvileg. Tehát igazából ez is a rossz ösztönének köszönhető, hogyha csak úgy spontán lelkiismeret furdalása van, akkor az feltehetően azért van, mert a rossz ösztön ezzel akarja őt még rosszabb kedvre vinni, és még rosszabb hangulatba hozni. És ezért figyeljen arra, hogy spontán ne legyen rossz kedve, vagy lelkiismeret furdalása sem, hanem erre van egy kifejezett idő, egy kifejezett időszak a napban. Emlékeztek erre is talán, hogy mondtuk ugye, hogy ez a Tikkun Hatzot, vagy a korábban ugye az éjjeli gyászolás, a éjféli gyász időszak, amit ki lehet erre használni, de ott is a meditáció vége az kell, hogy legyen, hogy habár mindezeket a rosszakat elkövettem, mégis boldog vagyok, mert tudom, hogy Isten megbocsájt nekem, és tudom, hogy tudok magamon javítani, tehát, hogy, és akkor ezzel az örömmel egyben lásson is neki a Tóra tanulásnak, és úgy járjon hozzá a dologhoz. Emlékeztek, nagyjából ez volt az, amit mondtunk. Úgyhogy nagyon érdekes dolgot fog mondani a következő két fejezetben tulajdonképpen az álterebe. Azt fogja mondani, hogy, és ez egy olyan probléma, amiről már többször beszéltünk, és tulajdonképpen mindig ugyanoda jutunk vissza. Az elmúlt 5 évben többször beszéltünk, és mindig ugyanoda jutunk vissza. Ugye a következő. Ez olyan jellemző az emberekre, hogy azok az emberek, akiknek jó lelkiismeretük van amúgy, tehát hajlamosak arra, hogy javítsanak önmagukon, hogy jó emberek legyenek, odafigyeljenek, megvan bennük a kellő érzékenység és a kellő finomság. Azok az emberek egy idő után csalódjanak, és elmenjen a kedvük az egésztől, majd pedig végleg a depresszióba sodródjanak. Ugye, és ez a csalódás, ez többféle lehet. Lehet az, hogy csalódnak a többiekben. De most én nem is erről beszélek, hogy csalódnak önmagukban. Ugye az előfordul, hogy valaki nagyon törekszik, nagyon szeretne jó lenni, nagyon szeretne toppon lenni lelkileg, érzelmileg, stb. De nem megy neki. Vagy pontosabban megy, és aztán mindig elesik. Ugye mindig becsúszik valami, amire nem annyira büszke. És egy idő után, hogy az ember ugye alkot magáról egy ilyen önképet, hogy ő milyen. És az emberek, ugye ezek az emberek, akikről beszélek, vannak emberek, mondjuk Minden ember szereti magát, én szerintem jónak, vagy sikeresnek, vagy valamire valónak látni. Akkor vannak emberek, akik úgy alkottak magukról önképet, hogy sikeres üzletember, van, aki úgy alkott magát, hogy sikeres anya, hogy sikeres ez, sikeres az. Tehát sokféle ilyen önkép van. És van egy olyan önkép is, amit ezek az emberek, és azért sok ilyen ember van, tulajdonképpen mindannyian legalább időszakosan ilyenek vagyunk. Hát olyan képet alkot meg, hogy én ezért egy jóra való ember vagyok. Én ez egy jó, azért mégiscsak erkölcsileg, lelkileg, egy mégis jóra törekszem, egy jó ember vagyok, ugye? Hát te is így van. Mármint, igen. Most a probléma ott van, amikor törekszik is erre, és aztán azt veszi észre magával, hogy eléggé őszinte magával, hogy ups, ez azért már nem fért bele ebbe az önképbe. Most ez, mit tud ezzel kezdeni? Akkor azt gondolhatja magát egy idő után, hogy na, akkor azért képmutató nem lennék. Miért? Mert ugye ha tényleg kiderült, hogy én nem vagyok ennyire jó, mint ahogy én gondoltam, nem tudom tartani azt a lécet, amilyen magasra föltettem azt, akkor inkább lejjebb viszem a lécet, mert képmutató nem lennék. Ez biztos, hogy ismeritek ezt a... Most ez mind külön vallásilag, mind csak erkölcsileg, ez úgy megvan. Tehát az ember, a jó érzésű ember, az hajlamos, hogy azt mondja, hogy nem akarok többet mondani, nem akarok vizet prédikálni és bort inni. Fordítva, nem? De eset, mindegy. Tehát, hogy nem inkább akkor nem is próbálok olyan jó lenni. A probléma az, hogy ez az egész ez egy rossz kiinduló pontból indul el. Rossz az alap kiindulás. Úgyis az az ember gondolhatja ezt, aki nincs tisztában azzal, amit mi a tányában a kezetektől fogva hangoztatunk, az emberben két mozgató erő létezik. Van benne egy jó ösztön, egy isteni lélek, de van benne egy rossz ösztön is, ami próbára teszi. Az ember fejben, észben tartja azt, hogy ő, de van egy rossz ösztön. És attól még, hogy ő jóra törekszik, és az isteni lélek ott szinte pesgésben van benne, és ő tényleg próbálja tartani a dolgokat, stb. Ez még nem azt jelenti, hogy a rossz ösztön elaludt, és ne hozná őt kísértésbe. Kérdezőben nem kell meglepődni. Ha valaki törekszik arra, hogy tartsa a Pészákot, és ne egyen kenyeret, nem kell meglepődni, hogyha ilyenkor vágyik a leginkább a kenyérre, vagy a csokira, csak hogy a példákat mondja, amit elhangoztak. Miért? Nem arról az, hogy te egy robot vagy, egy egysíkú ember. Pont fordítva. Azt mondja mondani az álterebben, hogy olyan ez, mint az előbb említett, egy-két fejezettel korábban említett birkózás. Ha az egyik fél bekeményít, akkor a másik fél is bekeményít. Ha te próbálsz törekedni arra, hogy vallásosabb életet éljél, erkölcsösebb életet éljél, jobb ember legyél, ne csodálkozz, ha egyre nagyobb kísértések fognak szembe jönni veled. Ez nem annak a jele, hogy te képmutató vagy, pont fordítva, annak jele, hogy törekszel. Mert ha a jó ösztönöd, az isteni lelked beindul, és erős ráerősít, akkor a rossz ösztön is ráerősít. Van egy szép, ugye tudjátok, hogy vallásos zsidók, azok ugye elvileg, a halakha előírja, hogy vannak a szemérmességnek bizonyos előírásai, ami nem csak az, hogy nem élünk szexuális életet csak úgy, meg nem csak az, hogy nem csaljuk férjünk feleségünk, hanem egy vallásos zsidó, tudjátok, nem érint meg egy idegen férfit, vagy egy idegen nőt, ugye, ezért nem fogunk kezet, hogyha erre nagyon odafigyelünk, nem bámulunk meg mondjuk valakit, aki nagyon kilívóan öltözködik, vagy pozsóban nem öltözködik, és így tovább. És akkor miért? Mert ez is ahogy mondjam, a határvonalak megtudása. Ez egy ilyen nagy próbatétel gyakran. És ez van ilyen történet, ezt mondja a Bóher, mondja a Rebének, hogy nem érti, hogy ő végigmegy a nem tudom milyen főutcán Manhattanben, és ő nem érzi, hogy ez neki kísértés lenne. És azt mondják, hogy a kísértést, bármi problémát jelentene ilyen, mondjuk ilyen nem öltözött nőket szabad szemmel követni. Mire a Rebe azt mondják, hogy hát, ha nem érzed, hogy kísértés, az elég baj. Akkor pont azt mondja, hogy milyen alacsony szinten vagy. Hogy ez már nem lépi át nálad a inger küszöböt. Egy, kettő, ezek szerintem nem is nagyon törekszel, és ezért nem hoznak föl. Az ember, a Rebe azt akarja kihozni ebből, amit mi is itt mondunk, hogy ha az ember ráerősít valamire, a jó oldalára, akkor ne csodálkozzon, hogyha a rossz oldala is, a kísértés oldala is meg fog erősödni, mert ez a természetes rendje dolognak. Most miért fontos ez a mi szempontunkból itt ezt a kérdéskört behozni. Azért, mert az is előfordulhat, hogy amikor, itt is azt a példát fogja mondani majd a következő fejezetben a Rebe, hogy amikor az ember neki lát imádkozni, és érzi, hogy micsoda átérzése, és áhítattal imádkozik, és egyszer csak fölött lennek benne mindenféle olyan gondolatok, amik nem az imához tartoznak, akkor, sőt, akkor az a rossz érzéssel mehet el onnan. Ezek szerint én nem vagyok őszinte. Mert őszintenek nem lehet ilyen gondolataim az ima közben. Közben nem így van. De pont fordítva. Mivel ilyen nagy vehemenciával neki lódult, akkor összösen is fölébredt. És akkor ez pont ne azt a következtetést vonja le belőle, hogy ő nem őszinte. Pont fordítva. Ne felejts el, hogy két oldala van, és ő őszinte, csak a másik oldal is beindult nála. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem tartja ezt észben, akkor mi lehet ennek az eredménye, hogy megint csak a rossz kedv, és az a lemondás, a apátia, hogy akkor már úgyis mindegy, ha én ilyen képmutató, akkor nem vagyok kép, akkor inkább hagyjuk, akkor nem, képmutató nem szeretnék lenni. Pedig nem erről az szó, hogy ember nem tud képmutató lenni, mert két oldala van. Akkor melyik oldalának mutat képet? Ez a kérdés. Mint ahogy a történet mondja, amit egy pár hete meséltem a zsinagógában, emlékeztek a történetre, hogy a zsidó elkezdett a nagyvárosba járni, és levágta a szakállát, és a pajeszát, és minden, és amikor akkor hazament, akkor mindig újra felvette a ruhát. És egy idő után aztán nem akar képmutatni, akkor hazament úgy, ilyen góly is kinézettel, mint ahogy a nagyvárosban van. És akkor Rebe meglátta, elkezdett sírni, azt mondja, hát Rebe, én nem akartam képmutató lenni, azt mondja Rebe, én tudtam, hogy te így öltözködöl ott a nagyvárosban. De azt hittem, hogy ott vagy képmutató. Hogy ott próbálod megjátszani, hogy te is ilyen nagyvilági ember vagy. És nálunk volt az őszinte része. És most látom, hogy te nem, te fordítva, te itt érezted magad képmutató. Szóval visszatérve, ezért az ember ne ijedjen meg azon, hogyha neki lelkiismeret furdalása ne legyen. A lelkiismeret furdalása ne azt az eredményt hozza, hogy valamilyen oknál fogva a képmutató. Most mindez ilyen szempontból is fontos. Tulajdonképpen azt hozza az egész gondolatkör ki, amiről már beszélünk egy ideje, hogy a lelkiismeret furdalás az nem feltétlenül a te jó oldaladról jön. Ugye mit mondunk? Mindig, amikor az emberben fölötlik egy motiváció, egy gondolat, egy valami megérzés, akkor vizsgálja meg önmagát. Ez most a jó ösztönömből van, az isteni lelkemből van, őszinte, valóban alázattal teli, őszinte, Isten felé, bla bla bla, vagy a rossz ösztön egocentrikus, és csak a rossz ösztönből van. Miért? A rossz ösztön gyakran beöltözik valami nagyon vallásos ruhába. És úgy adja elő magát, hogy neked úgy tűnhet, hogy ez a jó oldalból jön, közben pedig nem. A lelkiismeret fordulás az egy ilyen dolog. A lelkiismeret furdalás, ha megjelenik, akkor kétszer is vizsgáljuk be. Nézzük meg. Csináljunk egy eredetiség vizsgálatot kétszer is. Most ez tényleg a jó ösztönből van? Mert ha a lelkiismeret furdalás, erre fogja mondani, ha ez a lelkiismeret furdalás, ez hirtelen csak úgy spontán megyek a, és ezt meséltem ugye az előző alkalom végén, megyek a traktorra, és mindenféle gondolkozom, és egyszer csak lelkiismeret furdalás. Honnan jött ez be? Az isteni lények nem szokott így fölébredni, és akkor küldi a lelkiismeret furdalásokat. Valószínűleg ez már gyanús. Ezt a lelkiismeret furdalást el kell hessegetni, ahogy beszéltük róla. A lelkiismeret furdalásnak csak tudatosnak, és nem spontánnak vagy szabad lennie. Ez az a gondolat, amivel kezdjük a 27-es fejezetet. Szóval, tehát, ha a szomorúság az nem is a még egy fontos gondolat. Hogy ugye eddig mi arról beszéltünk, hogy a lelkiismeret furdalás az olyan dolgok kapcsán merül fel, amikor valaki vétkezett. Elkövetett tényleg egy bűnt, és utána lelkiismeret furdalása van. De ugye emlékeztek, hogy a tányában nem csak az számít rossznak, amikor valaki effektív elkövet egy bűnt. A rossznak az is egy kifinomult formája, amikor valakinek bűnös gondolatai vannak, vagy szabadjára engedi élfajház élvezeteinek gondolatszálát, vagy nem tudom, sorát. akkor ez is bizonyos szempontból a rossz, rosszból számít. És az általában arról fog beszélni, hogy mi van akkor, amikor az embernek lelkiismeret furdalása van, nem a bűnök, elkövetett bűnök miatt, hanem azok miatt a gondolatok miatt, és azok miatt a élfajhászások miatt, amik fölmerültek, amik esetleg a gyakorlatban nem is valósultak meg, csak gondolatban. Valaki ennyire kifinult, hogy lehetek én ilyen bunkó? Mondjuk a előbb említett ima esetében, amikor imádkozik, és fölötlenek neki rossz gondolatok, ott nem arra van, hogy imádkozik, és közben akkor nem tudom, mit csinált, arra van, hogy imádkozik, és rossz gondolatok jöttek fel, és emiatt van lelkiismeret furdalás, és mondja azt, hogy akkor hagyjuk az egészet a túróba. Na, ilyenkor mi a teendő? Azt mondja, tehát, hogyha a szomorúság nem a bűnöktől való félelem, vagy a bűnöktől való aggodalom miatt ötlik föl benne, hanem olyan rossz gondolatok miatt, és olyan rossz élvezetek miatt, amelyek a gondolatban jelennek meg nála, akkor mi a helyzet? Azt mondja, ha ezek olyan időszakban jelennek meg nála, ami nem az Isten szolgálat ideje, hanem mondjuk amikor a munkáját végzi, vagy a fizikai, anyagi ügyeit rendezi, akkor nehogy ez szomorúságba vigye őt, és a lelkiismeret furdalása az szomorúvá tegye, pont fordítva, akkor ez egy jó jelzés a számára, hogy elfordítsa a gondolatait róluk, és gondolja meg proaktív, pozitív dolgokra gondolni. És azt mondja az általában, te mész az utcán, és mit tudom én, csináld a dolgodat. És egyszer csak fölötlik benned valami rossz gondolat, és rajta kapod magad azon, hogy rossz, valami negatív gondolataid vannak, akkor nem a lelkiismeret furdalása erre a válasz, pont fordítva, azt mondja, ops, kaptam egy jelzést, hogy üres vagyok, akkor most tessék, akkor megyek a pozitív irányba, akkor töltsem meg magamat pozitív gondolatokkal. Értitek? Azt mondja, ugye eddig másról beszéltünk, eddig arról volt, hogy bűn. Valaki elkövetett egy bűnt, és lelkiismeret furdalása van. Erre azt mondtuk, jó a lelkiismeret furdalás, de azt tegyük későbbre, majd amikor nem spontán történik. Most nem bűnről van szó. Mész az utcán, tudom én, bármit csinálsz, és fölötlik benne egy rossz gondolat. Akkor, ha egy jó érzésű ember vagy, akkor rögtön ezre jöhetne egy lelkiismeret furdalás. Azt mondja, ebben nem. Szó se legyen lelkiismeret furdalása. Pont fordítva. Mondd magadnak azt, hogy ez azért történt velem, mert üres járat volt, nem pozitív dolgokról gondolkodtam, és ezért jött egy negatív gondolat. Töltsd meg magadat pozitív gondolatokkal, és akkor nem lesz negatív gondolat. Ugye, hol jöhet föl negatív, ott ahol vákum van. De ha pozitív dolgokkal foglalod el magadat, akkor nem tud följönni a negatív. Ezért van az, hogy van egy olyan dolog, egy olyan szokás, hogy mondjuk egy zsidó bizonyos tóra részleteket fejből memorizál, és akkor mindig a jesivában voltak ilyen akciók, hogy most ezt a fejezetet fejből memorizáljuk, és akkor, hogy az ember az utcán jár, vagy éppen nincs elfoglalva, vagy ilyesmi, akkor egyrészt alapból is gondolkodásra adott alapanyag, tehát akkor el tud ezeken kezdeni gondolkodni, akkor ezzel tud pozitívra gondolni, illetve ha följön egy negatív gondolat, akkor tudja, hogy opsz, akkor most gyorsan elveszem a fiókból, mármint a fejem az agyam fiókjából ezt a tórai gondolatmenetet, és akkor már is pozitíva vagyok feltöltve. Tehát tulajdonképpen a tóra ebből a szempontból nem csak egy olyan tudásanyag, ami azért jó, mert okosak vagyunk tőle, hogy olyan tudásanyag, ami az embert pozitív irányba tudja gondolati szinten elvenni. Gondoljatok arra, hogy az egész tárnyának az alap elve, vagy az alap tétele az, hogy az ember a gondolatait is tudja kontrollálni. Most gondolatot úgy kontrollálni, hogy nincs hozzá munícióm, az nem könnyű. Mert az ember folyamatosan gondolkodik, és ezért, ha nincs olyan, amiről tudatosan tud gondolkodni, akkor miről fog gondolkodni? Azokról a ingerekről, amik érik. Amiket lát, amiket hall, amiket szagol, amiket érez, ezekről fog gondolkodni. A tóra az egy isteni dolog, a szó átvitt értelmében is, és a szó valós értelmében is. Az egy isteni tartalom, és ezért, hogyha azok a fejemben vannak bizonyos tórai gondolatok, akár szóról-szóra memorizálva, akkor ez mindig egy olyan téma, amit előttől, az egy muníció, az egy töltelék, amit be lehet tölteni. Akkor nem vagyok ráutalva arra, hogy csak azokra a dolgokra gondolkozok, amik ingerek érnek. Az ember meg kell, hogy tanítsa önmagát, hogy tudatosan irányítsa a gondolatait, és ehhez arra van szükség, hogy bármikor elő tudja venni, hogy akkor hogy is volt ez a részlet a tórában, azt mondta, hogy így, és erre volt egy kérdés, erre volt egy válasz, és akkor az ember már is meg tudja tölteni magát pozitív gondolatokkal. Most ez nagyon távolinak tűnhet, azt mondom, hogy most milyen volt, ez milyen, pedig egyáltalán nem az. Tényleg arra van szó, hogy minden különben, mert az ember hajlamos lenne azt most erre azt mondani, hogy hát én most hogy álljak neki tórai dolgokat memorizálni, amikor hol vagyok én ettől, hát ezt se tartom, azt se tartom, nem ezt se tartom, pedig ez nem így van. Mert pont fordítva minden a gondolatból indul el, nem a cselekedetből. Az embernek az életét a gondolatvilága irányítja. A beszédét is, és a cselekedetét is. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy pont ezzel kell kezdeni. Szóval az ember fog egy tóra részletet, most a tóra alatt nem csak a humás, tehát a Bibliát értem, hanem bármilyen olyan tórai tartalmat, és azt memorizálja. Egyrészt, és azt már kipróbáljátok, hogy azt, amit memorizáltok, az gondolatban végig gondolni, az egy kitűnő intellektuális torna is, amúgy. Az emberek nem szokták csinálni, elárulom, az emberek nem szoktak tudatosan gondolkodni általában. Másrészt úgy gondolkodni, hogy próbáltok meg, hogy memorizáltok mondjuk egy 2-3 oldalnyi értelmes szöveget, amiben gondolatok vannak, kérdések, válaszok, végig van vive egy logikai folyamat, és azt leültök, és elkezditek végig gondolni. Akkor hogy is volt? Ez volt a kérdés, és elért egy választ, de fölmerülne esetleg lehetne egy másik választ adni, akkor kicsit tovább viszed a saját utadon, és azt mondod, hogy én milyen más választ tudnék adni, de az a válasz nem lenne jó ezért, vagy azért, vagy azért. Aztán visszakanyarodsz az eredeti gondolathoz, és viszed tovább, és így ezt végig gondolod, ez egy másfél-két órás feladat lehet ezt így végig meditálni, és egy kitűnő élmény. Hirtelen minden inger, ami téged ér a Földön, a rossz sorsod, a jó sorsod, a problémád, ez kiürül. Egyszer csak nincs, mert teljes mértékben erre a dologra koncentrálsz. Ezt hívjuk mi a haszid terminológiában tulajdonképpen úgy, hogy meditáció. Hitbonenut, elmélyedés. És ez a tökéletes ellentéte annak, amit a keleti vallások hívnak meditációnak. Mind a kettő azt arra irányul, hogy az ember leválassza magát a mindennapi ingerektől, csak egész más módszerrel. A keleti vallásokban ez a meditáció arról szól, hogy kikapcsoljad a tudatos gondolkodásodat. Ráállítsad magad egy olyan mechanikus, gyakran ismétlődő szövegre, amihez nem kell gondolkodni, de elég ahhoz, hogy lekösse az alapingereidet, és ezért felszabaduljon a tudatalattív. A zsidó vallás, a zsidóságban, a haszidban pedig pont fordítva. Koncentrálj rá teljességgel a tudatos gondolkodásodban egy olyan logikai és egyben tórai témára, ami teljesen leköt, és olyan felfrissülést ad, hogy az hihetetlen. Az ember fölébred belőle, és egészen már egy másik világban, úgy, mint elment volna kirándulni. Tulajdonképpen a kirándulás ezért jól kivonja az ember magát a mindennapi ingerekből. Itt gondolatban mész el kirándulni. Ezt például időzíteni a haszidok azt az imánál szokták időzíteni, amikor a reggeli ima előtt, vagy a reggeli ima egyes részeinél bizonyos ilyen dolgokat végig gondolni. Csak ehhez kell tanulni is, meg kell tanulni bizonyos, egyrészt meg kell érteni, másrészt foglalkozni kell vele, és bizonyos olyan, hogy legyen muníció, amit az ember ilyenkor elő tud húzni, és tud gondolni. Most visszatérve a mi témánkhoz itt, tehát hogyha az embernek fölötlenek a agyában negatív gondolatok, akkor ne azt válassza, hogy na, milyen rossz ember, ilyen gondolataim vannak, és akkor lelkismerfelelés. Abban a percben rájön, amikor ráébred, és hoppá, akkor kezdjünk el tudatosan gondolkozni, és húzza elő gyorsan azt a témát, amit ő memorizált, és amit végig tud így gondolni, és már is egész másképp fogja magát érezni. Ez egy nagyon jó módszer. Egyrészt azért, mert gondolatban az ember ki tudja magát tényleg kapcsolni azokba az ingerekből, amik érik, és másrészt nem mindegy, hogy mi az, amit végig gondol. Mert hogyha azt gondolja végig, hogy a villamos hogy működik, az is egy jó logikai, intellektuális torna, ami segít abban, hogy kivonja a mindennapi problémákból. De ha azon gondolkozik, hogy a teremtés, és az örökkévaló, és a nem tudom, a lelki dolgok, és ezek, és a micvák, és akkor tényleg egy másik dimenzióba helyez mindent egyszerre. amikor visszatér ebből a agyi kirándulásból, ebből a intellektuális kirándulásból, amit a saját fejében végez el, akkor hirtelen egész más perspektívában látja azokat a mindennapi problémákat, ingereket, amik amúgy aggasztják, vagy rossz kedvre viszik őt. Úgyhogy ezt ajánlja a Rebe ebben az esetben. Tehát az ember nehogy ne, nemhogy ne legyen lelkiismeret fordulása, pont fordítva. Örüljön annak, hogy habár ilyen rossz gondolatok hullanak le az ő agyában, az ő fejében, ő rögtön kihasználja ezt a helyzetet, és eltávolítja ezeket a gondolatokat, és pozitív dolgokra gondol. És miért ilyen fontos ez? Miért olyan fontos, hogy az emberek ne legyenek negatív gondolatai? A negatív gondolatot én most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy magyarul ez nem... A negatív itt nem csak a saját magára nézve rosszat jelenti. A negatív gondolat alatt nem csak azt értem, amikor valaki, mit tudom, az öngyilkosságon gondolkodik, vagy amikor szomorú a saját helyzetét tekintve, és arra is vonatkozik, amikor az ember másról gondol rosszat, amikor fel van háborodva másra, amikor fölösleges olyan élvezeti, testi élvezeteken elmélkedik, amiket érdemes keretek között tartani, stb. Ezek is mind ebben a negatív kategóriába tartoznak. Miért olyan fontos, hogy az emberek ne legyenek ilyen gondolat? Hát semmi rosszat nem csinál. Se nem beszél, se nem csinál. Miért olyan nagy baj az embernek ilyen gondolatai vannak? Azért, mert ahogy az előbb mondtam, mert a gondolat lehet, hogy nem látszik, de az a legfontosabb. Minden azután megy. Lehet, hogy mi a másik ember gondolatait nem látjuk, és ezért alulértékeljük a sajátunkat is, pedig az nem így van. Az, hogy utána az ember mit cselekszik, és mit beszél, az csak a gondolatvilágán. A saját gondolatvilágán múlik. És ez a legfontosabb a gondolat. És a gondolat szintjén ezeket a dolgokat megfogni. Hogy maga a Tóra is mondja, és ezt az imáinkban mondjuk minden nap, a Smá végén, ne kövessétek a szívetek, ne menjetek a szívetek után, és a szemetek után, amelyek megcsalnak titeket, most szabad fordításban. És azt mondjuk a Talmudban, hogy miért mondja azt, hogy a szívetek és a szemetek, mert az embernek a szeme, amit lát, illetve az érzékszervei, ezek azok, amik első körben, spontán, automatikusan befolyásolják a szívét, és hogyha nem állítja meg tudatosan a gondolatsort, a szíve után pedig, a szíve gondolata után pedig következik a beszéd és a cselekedete. Az ember ne hagyja magát húzni ezek után a dolgok iránt, mert ez a irányadója mindennek. Van egy ilyen hasszív mondás, nem vagyok benne biztos, hogy jól idézem, de valahogy az a lényege, hogy, és nem szabad félreérteni a mondást, de hogy valahogy az a lényege, hogy előfordulhat, hogy valaki, aki gondolatban vétkezik, az bizonyos szempontból súlyosabb, mint aki ugyanazt megteszi cselekedetben. Ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a vétek az a cselekedet. Pedig a saját lelkünkre nézve, a gondolatban, ha valaki egyszer megcselekszik valamit, és aztán nem foglalkozik vele, ez egy nagyon súlyos dolog, azért járhat neki büntetés is, mert ezt a gyakorlatban meg is cselekedte. De lelki szinten az az ember, aki minden nap azt megteszi, csak gondolatban, nem cselekedben, az lehet, hogy nem büntethető, de a lelke tekintetében lehet, hogy sokkal rosszabb állapotba kerül ezáltal. Mert ő folyamatosan foglalkozik a témával. Ő nem egyszer csinálta meg, hanem nagyon sokszor. A pozitív példa, amit erre szoktam mondani a fiúknak, akiknél elmaradt a körülmetélés kiskorukban, férfiaknak, felnőtteknek, ez egy olyan dolog, hogy az ember nem szokta magát egy pillanatot rávenni, hogy ezt pótolja. És akkor mindig szokták mondani, hogy hát én 2 évet gondolkoztam, 3 évet gondolkoztam, miért megcsináltam. És mindig azt mondja, hogy hát, ha tudtam, hogy ez ilyen egyszerűen megy, ilyen ennyire fájdalmas, akkor már rögtön megcsináltam. Akkor minden nap megcsináltam. Még nem volt, hogy még egyszer, de hamarabb megcsináltam. És akkor mondom, hát ez a lényege pozitív értelemben is. az ember, aki 2-3 évet gondolkozik a körülmetén, és megcsinálhat semmi, és minden pillanatban a fejében átmegy ez a fájdalom, hogy uff, az milyen, uff, az uff, többet szenved tőle, csak a gondolattól, mint az, aki a gyakorlatban megcsinálja egyszer. Ugye? És akkor ugye így a vétek szempontjában itt mondok, hogy az az ember, aki a gondolatban vétkezik, nem is csinálja meg, de folyamatosan az a lelke szempontjából lehet, hogy sérült. Sérültebb lesz. Ezért is van egy óriási jelentősége annak, az ember mit lát, és ezek alapján miket gondol. Ezért van jelentősége annak, az előbb említett szemérmességi szabályoknak. Nem arról van szó, hogy azért, mert meglátunk egy miniszoknyás nőt, akkor rögtön nem fogunk magunkat bírni, és megpróbáljuk valahogy becserkészni. Vagy hogyha kezet fogok egy tárgyaláson, egy üzleti tárgyaláson, egy nővel, akkor a készfogásból ki tudja még mi minden lesz. Nem erről van szó. Nem feltételezzük azt, hogy feltétlenül az ember nem tud bír magával. Persze az is igaz, hogy gyakran voltak készfogások, amiből aztán... De most nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ha nincs meghúzva itt egy határ, akkor önmagában a látványnak is az emberre, és most nem csak, most a szexuális példákat mondtam, de nem csak erről van szó, a látvány is óriási hatása van az emberre. Nem kell semmit csinálni, csak látni. És a látvány az óriási hatása van az ember ingereire, az ember emocionális világára, gondolatvilágára. Úgyhogy ezért lényeges. Most, hogyha az embernek mégis ilyen gondolatai vannak, a legegyszerűbb ezeket úgy elhessegetni, hogy pozitív gondolatokat hozunk be. Hogy lehet pozitív gondolatokat behozni? Mondjuk egy megtanult tóra részlettel az ember el tudja hesegetni a többit. Ugye erre mondja Salamon király azt, hogy egy kis fény is, hogy sok sötétséget űz el. Ami azt jelenti, a sötétséget, mondjuk egy rossz gondolatot nem lehet sötétséggel legyőzni, hogy lelkiismeret furdalásom van. De az a sötétség ellen harcol a sötétséggel. Fölveszem vele a harcot. Rossz gondolat, akkor most lelkiismeret furdalás. Egyik se jó. Mind a kettő sötét. De egy kis fénnyel már nagyon sok sötétet el lehet űzni. Ha behozol egy pozitív témát, egy pozitív gondolatot, hirtelen az összes negatív gondolat elindul. Amikor tehát a Tóra azt mondja, hogy ne menjetek a szívetek után és a szemetek után, amely megcsal, akkor itt az írás nem az igaz emberekre, a cádikokra gondol, akikre azt mondja, hogy megcsal. Mert a cádik az nem csal, ott nincs erről szó. A cádik az tényleg olyan, hogy semmi rossz nincs benne, és semmi negatív nincs benne. Nem ezekről van szó, a cádikokról, akiket alig vannak egy páran, hanem a mindennapi emberről van szó, a közepesről van szó, arról van szó, aki, ha bár törekszik arra, hogy jó legyen, és hogy pozitív legyen, nem fogja ezt elérni soha olyan szinten, hogy ne legyen benne rossz. Ugyanis a közepeseknek, azoknak folyamatosan fölmerülnek a gondolataikban erotikus gondolatok, legyenek azok megengedett erotikus gondolatok, vagy tilos, vagy tiltott erotikus gondolatok. Nyilván itt arról van szó, hogy mondjuk nem mindegy, hogy a saját feleségével kapcsolatban gondolja ezeket, vagy idegen emberrel.
Melyik a tiltott?
ezt a saját mérlegelésedre bízom. Tehát amikor az ember, a közepes, a gondolatait elhessegeti ezekre a negatív gondolatokról, akkor megtartja azt, a parancsolatot, amit itt ugye mond a Tóra, hogy ne kövessétek a szíveteket és a szemeteket, amik megcsalnak titeket. Ugye, akkor ezek szerint az egy micva, hogy az ember elhesegeti ezeket a negatív gondolatokat. És erre mondták az bölcseink, ha valaki csak ül, és nem követel egy bűnt, azt akkor olyan jutalmat kap, mint hogyha egy jó cselekedetet vitt volna véghez. És ennek aztán tényleg örülni kell, hogy az ember erre képes. És ez a legjobb muníció arra, hogy ne legyen lelkiismeret furdalása. Vagyis azt mondják a bölcsek, ha mit jelent, hogy valaki ül és nem követel vétket, akkor az olyan, mintha egy jó cselekedetet vitt volna véghez, egy micvát teljesített volna. Ezt, hogy kezd érteni. Ha itt ülök, nem csak semmit, az olyan, mint hogy csináltam valami jót. Nem erről van szó, arról szó. Itt ülsz. Senki nem látja, hogy lezajlott benned valami. A gondolataidban senki nem lát bele. De fölött lett benned egy pár negatív gondolat, és azokat te elhessegetted, és nem hagytad magadat utánuk menni, akkor az olyan, mint hogyha egy jó cselekedetet teljesítettél volna. Most. Akkor ezek szerint ez a legjobb lehetőség arra, ha az ember ezt végig gondolja, és még ráadásul el is hessegeti a negatív gondolatot, akkor örül, akkor ez micsoda öröm, micsoda sikerélmény. Habár volt nekem negatív gondolom, képes voltam elhessegetni, és ez milyen nagy dolog, ha ezek után is még szomorú, az azt jelenti, hogy ő nem ismeri, hogy ki ő. Nem ismeri saját magát. Akkor azt gondolja, hogy ő valami cádik. Okay. Egy cádiknak, egy igaz embernek, akiben nincs rossz ösztön, elvárható, hogy ne legyenek rossz gondolatai. De amit te nem vagy cádik, lehetsz a legnagyobb bénoni is, ezt tudjuk, ez a közepes bénoni, az nem akármi, ez egy nagyon magas szint, addig teljesen természetes, hogy fölötlenek benned rossz gondolatok. Tehát ha te szomorú vagy amiatt, hogy rossz gondolatok ötlettek föl benned, akkor azt hiszem, hogy nem tudod, hogy ki vagy, nincs önismereted, nem tudod, hogy te nem vagy egy cádik. Ezért aztán tudja, ezek szerint akkor mi a végeredmény, ha valaki ezek után lelkiismeret furdalás van és szomorú, akkor ő tulajdonképpen ez a nagy képviségéből és a nagyra tartiságából származik. Ő azt hiszi magára, hogy egy cádik, ezért szomorú, hogy neki rossz gondolatai vannak. Ha tudná, hogy ő tisztán látná a saját helyzetét, és tudná, hogy ő nem cádik, ugye az emberek 99,99,99,99%-a nem cádik, akkor ha ezzel tisztában lenne, akkor nem is várná el önmagát, hogy nem csodálkozna, hogy van egy-két rossz gondolata. És a cádikoknak valóban nem ötlenek föl negatív vagy buta gondolatai. Így tehát az ember tisztában lenne azzal, hogy milyen messze van ő a cádik szintjétől, és bárcsak tényleg elérni a közepes szintjét, és ne számítsatlan a rósainak rossznak, akkor akárcsak egy órára is, akkor ez már egy jó olyan célkitűzés, amit egy bénoni, egy közepes ki tud magának tűzni. Ugye? És ez a közepesnek a lényege. A közepesnek nem az a lényege, hogy nincsenek rossz gondolatai, nincsenek rossz vágyai, negatív vágyai, impulzusai, és így tovább. Ma hogy ne lennének? Nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy te milyen genetikával születtél, az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. Azt, hogy egy bénoniban, egy emberben vannak negatív impulzusok, az természetes. Az a kérdés, hogy utána mit kezd vele? El tudja őket hesegetni, le tudja legyőzni, vagy nem tudja legyőzni. Arra senki ne legyen büszke, ha vele születetten ő pozitívabb ember, hogy kevésbé vannak ilyen-olyan vágyai. Nem ez a kérdés. És azokkal a képességekkel, amiket kapsz, azokkal az adottságokkal mit kezdesz, és mennyire próbáld magadat javítani és jobbá tenni. Van-e kérdés esetleg?